Horvátos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.
Köszöntöm a világban zajló események, folyamatok, jelenségek iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Nemzetközi magazinunkban ma Magyar Péter kormányfő első külföldi útjáról lesz szó, és a reményeink szerint megújuló V4-es együttműködésről. Németországról, amely a fegyverkezésben, pontosabban abban is látja a gazdaság fellendítésének lehetőségét, és közben az Európai Unió megújítását javasolja, és végül tudósítunk a fékek és ellensúlyok helyreállításának törvényhozási vitájáról Izraelben. Tartsanak velünk ma is! Magyar Péter kormányfő első külföldi útja Lengyelországba, majd onnan Ausztriába vezetett. Kétségtelen, hogy az osztrák vizit fontos volt, hiszen kapcsolataink régiek, mondhatnám, monarchikusak. Jó szomszédok vagyunk, és a magas szintű tárgyalásokat még aktuálisabbá tette az ausztriai kőbányákból származó, azbesztel szennyezett kőzúzalékok ügye is. Alig vitatható azonban, hogy a lengyelországi tárgyalások jelentékenyebbek voltak. Részben szimbolikájuk, részben a V4-es együttműködés megújulásának ígérete, és ezzel egész térségünk helyzetének és erejének várható javulása és erősödése, és persze a kétoldalú viszony javulása miatt. Sok szimbolikus történés volt ezen a látogatáson, például idősebb Antal József emlékművének megkoszorúzása Varsóban, vagy találkozó Lech Valenszával, a legendás vezetővel. A magyar-lengyel történelmi barátság megerősítése egyben a jó visegrádi együttműködés szinte elengedhetetlen feltétele, mert ebben az együttműködésben fontos partner Csehország és Szlovákia is, ám a magyar-lengyel kapcsolata motorja ennek az együttműködésnek, mint ahogyan az erős és magabíró Közép-Európa a lehetséges motorja az Európai Uniónak. Márta Renáto Dobrovieszki Péter polonistával beszélgetett a miniszterelnöki útról, a V4-es együttműködésről és közös biztonságpolitikai céljainkról.
A diplomáciai körúton Magyar Péter miniszterelnök vezetésével népes és a magyar kormány több kulcsfontosságú miniszteréből, szakpolitikusokból álló delegáció vett részt. Köztük Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István a gazdaságért és energetikáért felelős tárca vezetője, Ruszin Szendi Romulus védelmi miniszter, valamint az agrártárca, a közlekedési és beruházási tárca és a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős tárca vezetője. A küldöttség összetétele egyúttal jelezte a tárgyalások irányát is, az energetikai infrastruktúra megvitatását és a stratégiai együttműködések lefektetését. Krakkó, Varsó és Gdańsk voltak az állomásai a látogatásnak. Varsóban a Donald Tusk lengyel kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón Magyar Péter leszögezte: erős Európához erős Közép-Európa is kell. Majd hozzátette: szeretné, ha a visegrádi négyek együttműködésének erős alapja lenne a lengyel-magyar barátság.
A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, mi minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
A magyar-lengyel kétoldalú viszony talán az egyik legrégebben fennálló barátság az öreg kontinensen. Varsó és Budapest hagyományosan, azaz több évszázada jó kapcsolatot ápol egymással. A közelmúltban az ukrajnai háború megítélése miatt ugyan megromlott ez a viszony, bár az is igaz, hogy csak is felső szinten, a középső és alsóbb szinteken, gazdasági és kulturális együttműködésünkben mi sem változott. Magyarország új kormánya, a Tisza kormány már az első napokban kifejezte, határozottan törekszik a visegrádi együttműködés országaival kialakított szoros, baráti kapcsolat fenntartására, ápolására. Az X-en, a korábbi Twitteren, Szlovákia, Csehország és Lengyelország kormányfői baráti közös képpel üzenték Magyar Péternek, várják a negyedik muskétást a csapatban. A magyar kormányfő pedig lengyel kollégájával közösen jelentette be Varsóban, hogy vissza akarják állítani a visegrádi négyek jelentőségét az Európai Unióban. Mi várható a magyar-lengyel kapcsolatok új időszakában? Hogyan helyezheti új alapokra és teheti befolyásosabbá a visegrádi együttműködést az új kormány? Dobrovieczki Pétert, a Matthias Corvinus Kollégium kutatási vezetőjét, polonista, azaz Lengyelországgal foglalkozó szakembert kérdeztem.
A V4-es kapcsolatok esetében mindig is az volt ugye meghatározó, hogy ha mind a négy ország vezetésében, politikai vezetésében van közös politikai akarat, akkor a V4 fel tud lépni hatásosan és látványosan a európai politikai szintéren, amennyiben ez akarat nincsen, meg úgy láthattuk az elmúlt években, hogy alapvetően a V4 operatív működés mellett azért parkolópályára került, ha ezt így kicsit szlengesebben fogalmazva szabad mondani. Ami a bilaterális kapcsolatokat illeti, ott mindenképpen fontos a váltás előtt állunk, még így is, hogy a magyar kormány igazából nemrégen kezdte csak meg hivatalosan a munkáját, hiszen már a kampányidőszakban, majd a választások éjszakáján, illetve a beiktatás és a választások között eltelt szűk egy hónapban láthattuk, hogy van egyfajta folytatólagos kommunikáció felek között, és ez a kommunikáció alapvetően pozitív. Ennek számos oka van, egy politikai vetülete, ez a múltban konfliktusban volt, korábbi magyar kormánypárt és a jelenlegi vezető lengyel kormánypárt között volt egy politikai ellentét, az Európai Parlamenten belül is volt egy emberi konfliktus is, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök között egy személyes ellentét is feszült, és van a harmadik, az államközi kapcsolatok, értelemszerűen utóbbi a legfontosabb. Államközi kapcsolatokat nagyban meghatározta a politikai és személyes kapcsolatrendszer alakulása, és igazából ez a, ahol én most várok egyfajta látványosabb irányváltást, hiszen az hiába Lengyelország Közép-Európa vezető állama, Lengyelországnak is szüksége van Magyarország támogatására, és a magyar félnek értelmszerűen fontos Lengyelország, a gazdasági kapcsolatokon túlmenően ezer és ezer olyan kötődési pont van, történelmi, kulturális, társadalmi, ami miatt ez fontos az Európai Unió és a NATO keleti végén közös együttműködés, nem véletlenül kísérte el 6 miniszter és a biztonságpolitikai főtanácsadója is Magyar Péter miniszterelnököt Krakóba, Varsóba és Gdańskba. Ez egy elég erős jelzés, hogy nem csak egy gyors, párórás lengyelországi vizit az első külföldi útja az új magyar miniszterelnöknek.
Hagyományosan Varsóba vezetett tehát Magyar Péter miniszterelnök útja, mindez gesztus is, de egyben a közép-európai együttműködés jelentőségének kinyilvánítása. Hogyan frissíthető fel a közép-európai identitás? Hogyan fűzhető szorosabbra a lengyel-magyar barátság? Dobrovieczki Péter.
Igazából a gesztusok itt nagyon fontos szerepet töltenek be. Ha a gesztusok megvannak, mint egyfajta nyitány, és azután jönnek a közös politikai fellépések, akkor ez egy egyensúlyozott kapcsolat lehet. Értelemszerűen Magyarország számára fontos a lengyel példa. 2023 őszén Lengyelországban a választásokat követően megalakult egy új lengyel koalíciós kormány, amely szintén nem is teljes mértékben, de részben hasonló konfliktus helyzetet próbált rendezni az Európai Unióval, mint most azt a magyar kormány is megkíséri. Ez a tapasztalat, hogy hogyan lehet az Európai Unió által befagyasztott pénzügyi forrásokat felszabadítani, egy olyan tapasztalat csere és egyben támogatás is lehet a magyar kormány számára, ahol Lengyelország jó példát tud mutatni, főleg annak fényében, hogy Lengyelország nem tudta teljesíteni az összes olyan korábbi vállalását, amelyet a kampányidőszakban 23-ban Donald Tusk tett az Európai Unió felé. Tehát ez a példa mutatja azt, hogy amennyiben a felek készek a kompromisszum irányába indulni, lehetséges akár záros határidőn belül is kompromisszumot elérni. Ez mindenképpen fontos a Magyar Péter vezette a magyar kormány számára, és ehhez Lengyelország fontos szövetséges lehet, ahogy egyébként Ausztria is. És amennyiben két közép-európai kormány támogatását már bírná a magyar kormány, mielőtt Brüsszelben sor kerülne a kormányzati vizitre, fontos jel lenne a régióból európai központ felé, hogy alapvetően Közép-Európán belül Magyarország kicsit újra pozícionálna magát és politikai prioritásait. Azt is fontos zárójelben megjegyezni, hogy mind a lengyel főkormánypárt, mind az osztrák főkormánypárt az Európai Néppárt tagja, tehát itt megvan az a fontos európa politikai kötődés is a háttérben, ami a Fidesz-KDNP kiválását követően hiányzott azért az Európai Parlamentben.
2026-ban elengedhetetlen európai országként jó kapcsolatot ápolni Washingtonnal. Ezt Varsó és Budapest akár közösen is jobbíthatja. És Washington, amely a NATO vezető erejeként, mintha átrendezni igyekezne európai jelenlétét és szerepvállalását. Németországban csökkenteni tervezi katonai létszámát, Lengyelországban pedig növelni. Dobrovieczki Péter.
Fontos látni, hogy alapvetően az amerikai stratégia valósul meg Donald Trump második elnöksége alatt, ami igazából Obama elnök első ciklus alatt, amikor az amerikai Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikai prioritása elkezdődött Európáról fokozatosan a csendes óceán térségére áthelyeződni. Ezt látjuk most is, hogy azt a jelzést küldik az európai szövetségesek felé, hogy még mindig itt vagyunk, még mindig számíthattok ránk, de egyre kevésbé vagyunk hajlandóak, vagy akarjuk mutatni azt látványosan, hogy Európát képesek vagyunk vagy akarjuk megvédeni konkrét amerikai eszközök árán. Ez persze egyfajta amerikai nyomásgyakorlás is lehet, mind a védelmi kiadások növelésére ösztönzés jegyében, mind pedig a fennálló különböző konfliktus helyzetekben való ügyrendezés érdekében. Lengyelország számára prioritás, hogy amerikai csapatok konkrétan földrajzilag a területén legyenek, hiszen lengyel nemzetbiztonsági stratégia számára ez egy elsődleges elrettentési faktor egy potenciális orosz agresszióval szemben, hogy a lengyel fél a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél több amerikai katona legyen, vagy eszköz Lengyelország területén, ami pedig a magyar-lengyel biztonsági kapcsolatokat illeti, számos közös cél van és számos közös szempont van, hiába más Magyar Péter miniszterelnöksége alatt is várhatóan az Ukrajnához fűződő viszonyrendszer teljes nexusa, alapvetően a NATO keleti szárnyának megerősítése, mind magyar, mind lengyel kormányzati érdek.
A NATO keleti szárnyának megerősítése nem csupán Varsó és Budapest érdeke. Európa jelenleg igencsak veszélyes biztonságpolitikai környezetben él. Erről szó volt az éppen csütörtökön a svédországi Helsingborgban kezdődött NATO külügyminiszteri csúcs találkozón is, amelyen Orbán Anita külügyminiszter is részt vett, aki egyébként fontos és jelentős kétoldalú megbeszéléseket bonyolított. Európa országainak fegyverkezése azonban nem csak védelmi célokat szolgált. Németországban a politikai vezetők például ebben látják a gazdaság fellendítésének lehetőségét is. A legnagyobb német autógyár például erősíti a fegyvergyártását. Nur Kata jelenti Berlinből, nem csak a fegyvergyártás üdvösnek remélt hatásairól, hanem a német külügyminiszter javaslatairól is Európa, mondjuk úgy, megreformálásáról.
Több évfordulót is ünnepel a német autóipar 2026-ban. 140 éve Carl Benz német mérnök volt az, aki megalkotta a világ első belső égésű motorral működő gépkocsiját. 40 évvel később, 1926-ban pedig egyesült a két rivális feltaláló, Gottlieb Daimler és Carl Benz cége, így jött létre később a világhírű Mercedes-Benz márka. A jubileumi rendezvényeken elhangzott, büszkén tekintenek vissza közös történelmükre, és olyan jövőt szeretnének, amit az innováció, a szenvedély és a mobilitás jellemez. Közben a folyamat, amit tapasztalunk, egészen mást mutat. A kérdés pont az, talpon tud-e maradni egyáltalán az autóipar? Lesz-e egyáltalán folytatása a 140 évvel ezelőtt kezdődött sikertörténetnek? Hiszen a német autóipar súlyos válsággal küzd. A magas adók, a drága energia és az elektromobilitásra való áttérés egyaránt sújtja az ágazatot. Az autógyártók és beszállítóik tömeges leépítéseket hajtanak végre, és telephelyeik egy részétől is kénytelenek megválni, sőt a Német Autóipari Szövetség még nagyobb létszámleépítésekre számít, mint ahogyan azt korábban jelezték, a Volkswagen 50 ezer dolgozóját bocsátaná el. Az Audi 7500 embertől válna meg Németországban, a Mercedes-Benz-től pedig 5500 alkalmazott búcsúzott el önként, ők jelentős végkielégítéseket kap. Az egyik autóipari beszállító cég vezetője, Jürgen Schlotte, a Norddeutscher Rundfunk közszolgálati televíziónak azt mondta, a németek évtizedeken át autóipari nemzetnek gondolták magukat, a válságért ugyanakkor a politikusokat tette felelőssé. A drámai az, hogy a legtöbb ember nincs is tudatában annak, milyen nagy a baj, és ami még rosszabb, a legtöbb politikusnak sincs fogalma róla, mondta. A CDU parlamenti frakciójának szakpolitikusa Tilman Kuban ugyancsak az NDR-nek adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a különösen energiaigényes vállalatok állami támogatást kapnak, áramköltségeikre januártól ársapkát vezettek be. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a nehézségeket nem lesz könnyű leküzdeni. Elmúltak azok az idők, amikor azt gondoltuk, hogy itt Németországban vagy Európában legyárthatunk dolgokat, és azokat az USA-ban vagy Kínában eladjuk, és abból itt kényelmes életet biztosítunk magunknak. Ez a jövőben nem így lesz, jelentette ki a CDU politikusa. Új korszak kezdődik. Ahogy több német sajtóorgánum fogalmazott, az igények megváltoztak, míg a személygépkocsi üzlet visszaesik, a védelmi szektor az, ami fellendülésben van. A tankok, lőszerek és katonai járművek gyártói azok, akik bővíthetnek, ők termelési kapacitást, szakképzett munkaerőt és új telephelyeket keresnek, hogy kielégítsék az egyre sürgetőbb igényeket. Szakértők már korábban kézenfekvő megoldásnak tartották, hogy az autóipari cégek átálljanak fegyvergyártásra. Az európai katonai kiadások növekedésével a fegyveripar egyre inkább a német autógyártók figyelmének középpontjába is került. Április végén például a Reuters belső értesülésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a Volkswagen rakétavédelmi rendszerek gyártására állítaná át osznabrüki üzemét, és ennek érdekében már több céggel is megkezdték a tárgyalásokat, bár a VW tagadta, hogy tervezné fegyverek előállítását. Közben a Mercedes vezérigazgatója Ola Källenius a Wall Street Journalnak azt mondta, bár náluk a védelmi ipar az autógyártáshoz képest csak kis részesedést képvisel, hozzájárul a pénzügyi eredmények javulásához. Hozzátette, a világ kiszámíthatatlanabbá vált, így szerinte teljesen világos, hogy Európának meg kell erősítenie védelmi képességeit. A német autóriás az 1920-as évek óta gyárt katonai járműveket is. Jelenleg arra összpontosítanak, hogy ezen a területen nagy megrendelésekhez jussanak. Egy másik évfordulót is ünnepeltek Németországban. 150 éve született a Német Szövetségi Köztársaság első szövetségi kancellárja, Konrad Adenauer. Az emlékének szentelt konferencián a Konrad Adenauer alapítvány elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer, aki korábban 3 éven át Németország védelmi minisztere is volt, az európai integráció és a transatlanti partnerség hosszú távú jelentőségét hangsúlyozta. Olyan korban élünk, amelyben talán minden eddiginél több a szürke és annak árnyalatai. A felelős politika feladata, hogy eligazodjon ezekben a szürke árnyalatokban, mondta. A német szövetségi külügyminiszter ugyanakkor egy modern, rugalmasan változó Európát szeretne a változó világban. Johann Wadephul arról beszélt, az Európai Uniónak alapvetően meg kell változnia ahhoz, hogy sikerüljön leküzdenie a súlyos biztonsági válságokat. A tárcavezető 6 pontos tervet mutatott be, hogyan lehetne cselekvőképesebbé tenni az Európai Uniót. Mint hangsúlyozta, ennek kulcsa az európai egységben és a kohézióban rejlik. Brüsszelben a megerősített együttműködés terén szeretnénk többet elérni. Ez azt jelenti, hogy azokon a politikai területeken, ahol mind a 27 tagállammal közös előrelépés előreláthatólag nem érhető el, ott országok egy kis csoportjával fogunk haladni és végrehajtani a szükséges intézkedéseket európai szinten, szögezte le Wadephul. Hozzátette ugyanakkor, biztonsági kérdésekben az egyhangúság elve egzisztenciális veszélybe sodorhat.
A német külügyminiszter 6 pontos javaslatára, amelynek leglényegesebb pontja alkalmasint az úgynevezett kétsebességes Európa megteremtése, az Unióban egyelőre nem reagáltak. A nem reagálásról és ennek vélhető hátteréről Baracka Eszter tudósít.
A berlini javaslatok nem okoztak meglepetést Brüsszelben. Ezek a kérdések évek óta a gondolkodás középpontjában állnak, vagyis Wadephul külügyminiszter lényegében feltalálta a csőben a lyukat. Fontos viszont maga a személy, illetve az időzítés. Wadephul a legnagyobb tagállam vezető politikusa, aki egy bizonytalan időszakban kijelölte a helyesnek tartott irányt, ami állítása szerint már élvezi is 12 tagállam támogatását. Ez azonban még fele sincs a teljes létszámnak, ami a tagállamok mélységes megosztottságát jelzi. A német külügyminiszter a kül- és biztonságpolitikában eltörölné az egyhangú döntéshozatalt. Magyarként nem mehetünk el amellett, hogy ennek a törekvésnek a felerősödését jelentős mértékben szolgálták az elmúlt időszak magyar vétói, amelyek iránt a közösség egyre kevésbé mutatott megértést. Nem a korábbi magyar kormány volt azonban az egyetlen, amely aggódott a vétójog eltörlése miatt. Ide tartoznak a szuverenista kormányok és egy-két kivételtől eltekintve a kisebb és közepes tagállamok, amelyek attól tartanak, hogy végső fegyverüket csavarják ki a kezükből, és a perifériára szorulhatnának. A német külügyminiszternek igaza van abban, hogy a konszenzus eltörlése egyszerűbbé tenné a külpolitikai döntéseket, de egyelőre kérdés, hogy ezügyben történhet-e bármilyen elmozdulás. A konszenzus eltörléséről ugyanis csak konszenzussal lehet dönteni. A kérdés szerződés módosítást igényel, ennek jelenleg nincs kellő támogatottsága. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a szerződés módosítása néhány tagállamban népszavazáshoz is van kötve, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Így bukott el korábban egy másik javaslat, ami most Berlinben ismét előkerült, az Európai Bizottság átalakítása. A jogállamisági feltételek szigorítása sem új ötlet. Szerepel a bizottság 7 éves költségvetési javaslatában. A megerősített együttműködés is létezik, így működik például az Európai Ügyészség, és így juttatnak Ukrajnának 90 milliárd eurót, cseh, szlovák és magyar kötelezettségvállalás nélkül. A fokozatos bővítés, ami mellett azóta a héten a német kancellár is kiállt, úgy adna tagságot, hogy a belépő országot képviselők egy ideig csak megfigyelői joggal rendelkeznének minden intézményben. Ez jelképes tagság, amit az ukrán elnök már el is utasított. A helyzet tehát több szempontból is reménytelennek látszik, de az erről való gondolkodás nagyon is aktuális. A bizottság régóta dolgozik egy javaslaton, amitől megoldást remélnek, de a bemutatása hónapok óta késik. Egészen biztosan nem véletlenül.
Más térség, más téma. Izrael. Ezúttal azonban nem a Hamasz elleni küzdelem vagy a zsidó állam háborúja térségben, hanem az izraeli demokratikus berendezkedés megőrzésének ügye. Síri Zsuzsa riportja következik Izraelből.
Kedden előzetes olvasatban elfogadták az izraeli parlament a 120 tagú Knesset feloszlatása törvényének első előzetes olvasatát. A szavazás eredménye 110 képviselő mellette, nincs ellenszavazat vagy tartózkodás. A törvényjavaslat átmentése a Knesset törvényhozó bizottságához került további vitára, közölte Amir Ohana, a képviselőház elnöke. Legkésőbb október 27-éig mindenképp meg kell tartani a parlamenti választásokat. Úgyhogy jogos a kérdés, mire ez a nagy hűhó? Ma már legfeljebb szeptemberig lehet előrehozni a voksolást. Azonban mégis nagy a tét. A következő választásokat Izraelben igen fontosnak tekintik. Erről a következőket nyilatkozta Yair Golan, a baloldali Demokraták párt elnöke. A következő választások meghatározzák, hogy Izrael liberális, szabad demokrácia marad, vagy olyan állammá válik, ahol a rezsim megpróbálja megtéveszteni és eltiporni a játékszabályokat, hogy minden áron a székeikben maradjanak. Vannak, akik kétségessé teszik a hitet a választásokban, akik gyengítik a demokrácia kapuőreit, előkészítik a terepet a választási eredmények el nem fogadásához. De nekünk, a demokratikus közvéleménynek van egy legyőzhetetlen fegyverünk, a tömeges szavazás. Világos, hogy nagy arányú módon kell győznünk, olyan különbséggel, melyet nem lehet megkérdőjelezni vagy átalakítani. Nem mondunk le Izraelről, mondta Yair Golan a héten. A pártok közötti viták legfőbb terepe az utóbbi években Izraelben a 2023. január 4-én bejelentett jogrendi változtatások voltak. A kormányzó koalíciós pártok jogi reformnak, az ellenzék viszont pucsnak nevezte azokat a törvényeket, amelyek csökkentik a demokrácia őreinek hatáskörét, és gyönkítik a győztes pártot korlátozó fékeket és ellensúlyokat. Izraelben a kisebbségek helyzete a jogrendszer szerint eleve viszonylag gyönge volt, és az utóbbi években egyre szűkültek a határok a törvényalkotó Knesset, a végrehajtó kormányzat és a mindezt felügyelő bírói hatalmi ágak között. A kormány legfőbb célpontja az alkotmány híján alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság volt, ahová Jaron Levin igazságügyi miniszter nem hajlandó új bírókat kinevezni, mert azok személyét nem ő, hanem egy korábban létrehozott bizottság határozza meg, amelynek összetételéről nem ő dönt. Az utóbbi években folyamatosan gyöngül ez a grémium, melynek elvileg végső szava van minden alkotmányos kérdésben, jogszerűtlennek ítélhet és visszadobhat törvényeket is. Hasonló jelentőségű a kormány jogtanácsosának ügye, amely hivatalt a kormány megpróbálja átalakítani, két jogkörré osztani, hogy korlátozza jogát a kormány alkotmányossági jogi felügyeletében. Erről is szó esett ezen a héten. Az Izraeli Demokrácia Intézet szakembere dr. Guy Luria a következőket mondta a Knesset TV csatornáján, miután kapkodónak és felületesnek nevezte a Knesset törvénykezési bizottságában a feladat megosztásáról folyó munkát. Ez a modell nagyon szélsőséges, amely nem csak megosztásról szól, hanem a kormány jogtanácsosának politikai feladattá változtatásáról, aki a kormány bizalmát élvezni, elveszik tőle a feladatait és a jelenlegi hatalmát. Ez egy nagyon szélsőséges modell, amely megszünteti a kormány jogtanácsosának feladatát, mint a törvényesség őrének a feladatát. Vélekedett Guy Lúria, és tovább magyarázta az ezekben a napokban zajló törvényalkotás problémáit. Az izraeli jogrendben hiányoznak a fékek és ellensúlyok a kormány nagyon erős hatalmával szemben. Ezek egyike a bíróság lenne, ahol változtatás volt. Levin igazságügyi miniszter több mint egy éve átvitt egy törvényt, amely csökkentette hatáskörüket. És most felszámolnak egy további féket, amely a kormány jogtanácsosának szakemberi feladata, amely nagyrészt független volt a kormánytól. Elveszik tőle fontos erejét, a függetlenségét, a kötelező erejű szakvéleményét, és hogy csak ő képviselheti a törvény előtt a kormányt. A Knesset szeptemberi vagy októberi feloszlatásánál elvileg csak néhány hétről van szó, azonban ennél nagyobb a tét. Ezekben a napokban az is eldőlhet, hogy a jelenlegi kormány, amely a közvéleménykutatások szerint nem térhet vissza a választások után, még képes lesz-e a hátralévő rövid időben folytatni azoknak a törvényeknek a megszavazását, amelyek rombolják Izraelben a demokratikus fékeket és ellensúlyokat.
Az Új világot is Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Idén is várja a közönséget az MRNE népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu
Reklámot hallottak.